Bugac Pongráztól és barátaitól egészen Petőfi Sándorig utazunk, illetve a jelenlegi fiatalabb és idősebb olvasókig. A mából is nézzük ezeket a dolgokat, mert hogy miért is ne. Eleve innen szemlélünk mindenfélét, egyrészt a Dónátútról, ahova szerzők érkeznek reggelente, az erdélyi könyvfaló olvasójáték résztvevő szerzői, mert hogy ez zajlik, úgyhogy akkor Isten hozott benneteket, Nyulász Péter és Nényei Pál, sziasztok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Visszatérő vendégek vagytok a rádióban is, illetve hát a könyvfaló olvasójátékban is. Még mielőtt rátérnénk kinek-kinek a műveire, amelyeket idén olvastak a gyerekek, kerestem köztetek egy közös halmazt, és azt tudom, hogy mind a ketten szívből teszitek azt, amit tesztek, ugye, hogy egyikőtök az iskolában is helytáll, a másik pedig gyakorlatilag iskolában is helytállhatna, mert hogy a végzettségét tekintve, ugye bár akár így is alakulhatott volna, de nagyon figyeltek mindketten a gyerekek rezgéseire. Arra, hogy akkor jelenleg ők hogy vannak a világgal, hogy vannak az irodalommal, ez így jófajta kiinduló pont, és mindjárt aztán elágaznak a történetek.
Szerintem jó. Tehát én ugye tanítok, a Péter pedig konkrétan gyerekirodalommal foglalkozik, úgyhogy ez
hát
így.
Hát igen, meg ugye nekem a végzettségem szintén pedagógus, igen, tehát igen. Valahol nekem egyébként gerincfelőbe tényleg ott marad mindig az, hogy valami fajta módon ismereteket is átadja.
Nem kell ahhoz tanítani, hogy az ember tanár legyen.
Ez egy ilyen visszatérő dolog. Induljunk akkor Nyulász Pétertől. Itt vagy tehát te a Helka sorozat után ezúttal Bugac Pongrácékkal a verseny, a könyvfaló játékban.
Igen, ez a Berger Szimac szolgálat sorozata, ami hát valójában azért jött létre, mert a Helkának bizonyos erényei mellett felsorolták nekem a hiányosságait is, akkor, amikor megjelent. Ez nagyon szeretik, ugye ez egy balatoni tündér történet, és valódi helyszíneken játszódó kalandot építettem én ebből egy 3 köteten keresztül, ahol számomra fontos volt, hogy nagyon izgalmas legyen a történet, és erre figyeltem. Mellette földrajzszakos lennék. Tudtam, hogy mesébe illő tájakon játszódnak az eredeti történetek is, amit én folytattam, de ha már mesébe illik, akkor illeszem a mesébe. Így aztán valódi helyszínek adják a hátterét ennek az egésznek, és ők mondták, hogy ez nagyon-nagyon jó, ezt mindenki szerette, de hát ugye nem volt benne mobiltelefon, meg autó, motor, nem voltak városi épületek, mert hát az egy kortalan, fantaziszerű legenda, varázsló, meg tündér. Próbáljak olyan szereplőket találni, amik fiúknak is jó, lányoknak is tetszik, meg lehetőség szerint mondjuk ne legyen ilyen sok betű benne, Helka 300 oldal és csupa betű, és hát kevéssé illusztrált, hanem hogy a kisebb olvasóknak nagyobb betűmérettel, rövidebb fejezetekkel, pörgős legyen, sokszínes képpel, és hát ezen fejtörve született meg az a gondolat a fejemben, hogy a kutyafajtákra hasonlító szereplők azok nagyon mókásak, mert a kutyusok pont ugyanúgy, mint az emberek, ilyen tök egyformák, mint például mondjuk egy csivava, meg egy bernáthegyi egymás mellett, és hát az is mind a kettő kutya, akár csak egy törékeny balerina, vagy egy szumó birkózó, és akkor így lehetett a kutyafajtákhoz hasonlító szereplőket kitalálni. Van 9 magyar kutyafajtánk, plusz 2 ugye, akik még nem nyerték el a fajta tiszta jogot, de úton van már a kaliba is lassanként, mint 10. fajta. És hát így lett a magyar kutyafajtákra hasonlító szereplőgárda, akiket aztán utána egy kis detektív ügynökségnek a rokoni és baráti társasága képpen be is lehet azonosítani, mert benne vannak az eredeti kutyafajták. És tehát így állt össze, és hát így született meg a sorozat, hogy ők mindenféle titkokat vagy véletlenségek okozta félreértéseket nyomoznak ki.
Ritter Ottónak köszönhetően, és azt is mondhatjuk, hogy kiköpött hasonmásai egyébként ezeknek a magyar...
Hát igen, ők kifejezetten azért, Ottót azért kerestem meg, mert ő animációs filmrendező és animációs karaktertervező, akit már korábbról ismertem, és hát tudtam, hogy neki is van egy kutyusa, szereti a kutyákat, és hát ő rajzolta meg. Az volt a célunk egyébként, úgymond egy ilyen magas igényű commerce, hogy széles körben elfogadhatóak legyenek a figurák, egy ilyen képregényes jellegű, és rengeteg grafikával és grafikai elemmel, olyan tipográfiával készült, ami a gyerekek számára vonzóvá teszi magát a könyvtárgyat. És Ezt amikor elkezdtük megtervezni, akkor ilyen mintaoldalakat el is vittünk egy osztályba, és kivetítettük a falra, hogy melyik oldalpár tetszik neki, milyen betűtípus, mennyire legyen kacifántos, és egyértelmű volt, hogy minél sűrűbb, ingergazdagabb a látványa ennek, annál jobban tetszett a gyerekeknek. De aztán megkérdeztük, és elolvasni is tudod, hogyha minden betű más típus, meg össze-vissza, és akkor hát azt már nem. Úgyhogy innentől jött az, hogy a tanítónénikkel elkezdtünk összedolgozni, hogy legyen ez annyira izgalmas grafikailag, hogy mondjuk egy okostelefonnal is felvegye a versenyt a látványában, másik oldalról viszont legyen olvasható, és ugye én igyekeztem beletölteni olyan tartalmakat, olyan helyszíneket megint, mint a LK-ban, hogy tényleg egyfajta ismeret átadásra is alkalmas legyen. Úgyhogy így van például a fürdőkréme, ami most játszódik, ez a termálfürdők világát mutatja be Budapesten, de van, amelyik mondjuk az egész földet körül járja, hosszú fülűek kincse, és itt az időzónákon átutazva Ausztráliáig, sőt, aztán a Húsvét-szigetekig eljutnak, és amit én még nagyon szeretek, az az időgladiátorok, ez egy olyan időutazás, ahol végülis egy balatoni kerékpártúráról Budapestig hazafelé, az autópálya mellett a múzeumoknak a világába lépnek be, és akkor ugye nagyon érdekes módon ugrálnak az időben, hogy ott van egy római romváros, ott van Székesfehérvár, egy koronázóvárosunk, a 48-49-es emlékhely Pákoznál, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy én ezeket így építem, ezeket a történeteket.
És itt is akárcsak Helka esetében végigjárhatják nyilván ők is ezeket a helyszíneket. Itt van velünk Nényei Pál, az Irodalom visszavág. Azt lehet mondani, hogy most már a harmadik kötet után a három és feledik, vagy egyfajta ilyen külön kiadás Petőfi. Hát szokásunk azért itt mindenféle szobrokat, meg eseményeket szervezni, ugye... És van egyfajta piedesztál, amire ő fel van helyezve, nyilván, hogy a tavaly nagy emléké volt ilyenként is, nagy felelősség, de hozod a formádat ilyenként, tehát, hogy másképp nem tudsz mesélni, csak mi lényeged, hogy lehet megtalálni ezt a köztes helyzetet?
Hát, ugye ez nekem tényleg ilyen hát mániákusan ez az egész sorozat erről szól, hogy a kultuszépítés egyáltalán az, amire így politikailag vagy társadalmilag szüksége van, a szükségünk van, milyen viszonyban áll azzal, ami maga a költő. És vagy maguk a versek. És hát ez mindig bebizonyosodik, hogy itt hatalmas szakadékok tátonganak. És hát én pedig azon dolgozom, hogy akkor elmondom azt a történetet, amit mondjuk egy szobor vagy egy ünnepség nem tud elmondani, hogy mit tudunk kezdeni a költészettel. És azt is elmondom, hogy ez szerintem ez fontosabb, sokkal fontosabb, mint a...
Igen, olyasmit is mondasz egyébként, hogy addig, amíg nem olvassuk el az összes művét Petőfinek, vagy bármelyiknek, addig annyira ne akarjuk nézni az életrajzot, vagyis, hogy mi, mikor és hogy összefüggés, és a többi.
Hát igen, azt mondom, hogy az összes talán én nem voltam ennyire radikális, de hogy az olvasás élményből induljunk ki, mert hogy az hát ez a közhely, hogy az ember szellemi lény, az embernek van költészete, ugye senki más nincsen költészete, csak az embernek van költészete, úgyhogy ezért kötelességünk foglalkozni ezzel, és a költőinket pedig költőként kezelni, tehát mindegyik, tehát ez olyan fura, hogy a költőinknek az életrajzát olyan fontosnak tartjuk, miközben minden ember életrajza fontos. Tehát nyugodtan lehetne egy olyan tudomány, ami az életrajzokkal foglalkozik, és akkor mondjuk a Sarki Hentesnek az életrajza, mert ezek elképesztő izgalmas dolgok, tehát én csodálkozom azon, hogy valami miatt azt hiszük, hogy a művészeknek fontosabb és érdekesebb az életrajza, mint pedig gyakran unalmasabb, mint egy bárki szomszédunknak az életrajza. Úgyhogy szerintem ezt nem árt ezen eltűnődni egy picit, hogy
vannak itt azért különböző irányzatok, vagy hát különböző módozatok, hogy az ember hogyan próbálja íróként, szerzőként közelebb vinni az irodalmat a különböző generációkhoz. Nálad maradva viszont ezt a zárójelet nem nyitom most ki, mert hogy ez hosszú más felé vezetne. A gyerekekkel való együttműködésed azt bizonyítja, hogy ők igenis vevők erre a szemléletre, és semmi különös nincs ebben, hogy tanítod a tantárgyat, és a tanterv szerint haladsz, és amikor el kell érni Petőfihez, akkor meg Petőfiről beszéltek. Mikor értek el Petőfihez, akkor tegyük tisztába.
Hát ez, hogyha konkrétan idővonalat nézünk, akkor hát én Petőfihez eléggé furcsa módon szoktam eljutni, meg minden osztályal máshogy. Tehát ha az ember egy osztályjal dolgozik, akkor tekintettel kell lenni arra az osztályra. És az, hogy egy osztályban éppen milyen erők mozognak, ez persze még ilyen nehéz dolog, hogy az embernek a tantervet is teljesítenie kell, másrészt pedig egy közösséggel kell dolgoznia. És hogyha rájuk erőltetem a tanmenetet, akkor abból lehet, hogy inkább csak mondjuk izzadságszag születik. Úgyhogy Petőfi, ez mikor jutunk el, ez általában abból a furcsa, dinamikus együttműködésből következik, ami mondjuk egy osztályjal kialakul.
Ez egy ilyen nagy kérdés, hogy akkor, ha valaki bekerül az érettségén tantárgynak, vagyis hogy vizsga a feladatnak, akkor ez mit jelent, vagy valami, hogyha most itt Nyulász Péterhez visszatérünk. Te például mit szólnál, hogyha így ilyen formában lennél elismerve?
Hát megvolnék lepve, mert ugye az én könyveim fiatalabb generációnak szól, tehát az érettségi tantárgyság az így ilyen formában nem fenyeget ezen a dolgon, de egyébként én is azt gondolnám, hogy nem én volnék ebben az esetben a fontos, hanem maga a történet, amit át lehet vinni, mert ja, hát lehetne osztályfőnöki órát ugye úgy csinálni, hogy és akkor az osztályfőnököt tanuljuk végig. Tehát minek? Valóban ez az én meglátásom is, hogy sokkal fontosabbak azok a létrejött tartalmak, amikkel aztán utána maga a közönség kezdeni tud valamit. Mondjuk nekem ilyen tanítói tapasztalatom konkrétan nincsen, mert nem kezdtem el dolgozni osztállyal, úgyhogy egészen más módon próbálkozom én a gyerekekhez eljutni. Annyi hozzá, hogy emiatt viszont én mindig keresem a kapcsolatot tényleg a pedagógusokkal, és kérdezem őket, hogy működik, hogyan használják, hogyan lehet a gyerekekhez közelebb vinni a dolgot. Hát az biztos, hogy valami módon fel kell tudni kelteni az érdeklődését a csapatnak, aztán utána fel kell tudni tartani. És hát az a helyzet, hogy olyan tantervi elvárásokkal, mint ami itt előkerül, hogy be kell tartani, végig kell mondani, be kell, nem feltétlenül fog sikerülni, mert az alfa generáció, akik ugye az én célközönségem, így 10 éves kor alattiak, hát nem nagyon fogékonyak arra, amit a oktatás ügy, mint olyan szeretne fenntartani 200 éve. Egészen más módon kell őket. És hát ebben Pali egyébként...
De hát ez egyébként ez van egy ilyen ideális elképzelés, hogy mi van a tanmenetben, de hát ezt én nem láttam még embert, aki ezt be tudja tartani. Tehát és ezt szerintem valahol, reményeim szerint ezt odafenn is tudják, hogy ők megírták ezt a dokumentumot, de ha meg nem tudják, akkor az meg eléggé keserves.
Jó, hát ők közben hagyd mondjam, én azt tapasztalom, hogy helyek közel a pedagógia per pillanat eszköztelen abban a kihívással szemben, amit ezek a gyerekek, akik együtt nőttek fel, vagy beleszülettek gyakorlatilag a digitális valóságba, egyszerűen más módon fogyasztják a világot, másra kíváncsiak, és nem arra, hogy kapsz egy kettest, azt nem, hát mit csináljak én azzal? Én azt fogom megtanulni, ami érdekel. Ami nem érdekel, azt meg nem fogom megtanulni.
Tényleg így van? Most akkor így visszanézek Palira. Mert biztos, hogy ez is benne van a pakliban.
Igen, hát én még ezt tovább gondolva azt is látom, hogy a mi generációnk egy kicsit túl misztifikálja ezt a digitális micsodát, és a fiatalabbak azt hiszem, hogy én most érzékelek ilyen irányokat, hogy kezdenek belefáradni. Tehát, hogy van az a szint, ami után az ember elkezdi a valóságot érdekesnek tartani. És tehát ez még lehet, hogy csak ilyen búvópatak-szerűen, de egyetem érkezik ez az új világ, ami nekünk szerintem otthonosabb lesz, hogyha megérjük. Mm. De hogy ebben az egész mesterséges intelligencia meg ilyesmikkel olyan szintre jutottunk, hogy most már a csúcson vagyunk, és innen már hirtelen megint érdekes lesz egy bogár, aki mászik a fán, vagy a
hát másik a lázadó ember, aki kamaszok, tényleg ott fordul.
Igen, tehát, hogy szerintem egyszerűen vissza kell térni lassan a valóságba, mert itt errefelé már olyan nagyon sok lehetőség nincsen.
Olvassák a könyveket, ez egy ilyen közös halmaz mind a kettőtök és még sokatok esetében, azt hiszem, hogy ezt így ki lehet mondani. Most akkor ismét Péterhez fordulnék, mert hogy megjelennek könyvek, az alap, kézbe veszik a gyerekek, és mostanság azért van egy ilyen trend, hogy köréjük épülnek világok. Jön egy kifestős, jön egy munkafüzet, egy ez, egy az, egy gyereknapi eseményt köré szerveznek. Itt mindig a szerzőnek is kell gondolkodnia, hogy akkor befejezte az utolsó pontot, kitette, és még foglalkozni ezzel a világgal?
Hát ideális esetben nem. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem árt. De egyszerűen, hogy az üzleti része a könyvkiadásnak az egészen más igényekkel lép fel, de hát van, amikor a szerzőnek alkalmazkodni kell például ilyen, hogy hány darab karakter fér el annyi oldalon, és azért annyi oldal, mert ilyen széles a nyomdagép, és az ívet úgy hajtogatjuk, akkor az lesz olcsó. Tehát amikor ilyen szempontok előkerülnek, azon szokott mindenki csodálkozni, az író ember tudja, hogy sajnos ez így van.
Neked amióta könyvkiadáson azóta ez így van. Tehát persze. 15. században is pont ez volt a helyzet.
Aztán a másik kérdés az, hogy hogyan próbál az ember valami merchandisinggal egyébként felvenni a lépést a nyugati animációs brendekkel, hát kicsi az esély. Ha tudok érdekesebb lenni náluk, akkor talán van esély, mert hát ugye nekem kevesebb 1000 forintom vagy az elejünk van, mint hány 1000 milliárd dollárjaik vannak nekik arra. Tehát én azért a Berger Szimatnál úgy próbálkozom, hogy együttműködök egy ilyen pólógyártó céggel, ott vannak figurák, és akkor lehet náluk rendelni a Berger Szimatos hátizsákot, vagy ilyesmiket. Azt nem mondom, hogy ez aztán átütötte a csillagos eget, de hát van, ahol ez fontos, és akkor így megpróbáljuk megoldani anélkül, hogy pénzt kelljen fektetni. Itt a pólógyártónak ott van az 1000 mintája, és akkor, hogyha ilyet rendelnek, akkor lehet osztálypól. Tehát ezek így egyébként működgetnek, de sajnos ilyen nagy bizniszt így ebből azzal a tőke és háttér nélkül nem fog sikerülni építenünk. Azt viszont látom és érzékelem, hogy a gyerekek szeretik, amikor kapnak egy könyvjelzőt, amin rajta vannak a figurák. Úgyhogy ebben én igyekszem egyébként előjárni és hozzátenni ezt az oldalát is az egy-egy mű mellé, nem csak a szerzői anyagot.
Nagyon telik az idő, és most akkor ismét Palira nézünk, hogy ma délután lesz a találkozás a gyerekekkel, akik elolvasták már a könyveiteket, és most már visszatérő vendégek vagytok itt Kolozsváron. Ugye könyvfalás tekintetében is mesélj arról, hogy akkor mit vársz, mire számítasz ezúttal.
Hát, amikor én ezt a könyvet írtam, akkor tehát ez egy eléggé provokatív könyv, és a provokáció az szerintem nagyon fontos, tehát provokálni kell, és hogyha megnézzük mondjuk hogy szükség van, és én nagyon remélem, hogy sikerülni fog őket fölháborítani ezzel a könyvvel. Hát én nagyon remélem, hogyha nem, akkor az se baj, csak hogy van egy ilyen halvány reményem, hogy hát ha ez...
Péter?
Hát én most meg vagyok szeppenve egy kicsikét attól, hogy két előadásra is ketté kellett bontani, mert annyi gyermek érkezik nagy örömömre, és hát tényleg nagyon távolról van, ahol egy 90 fős busszal érkeznek. Én azt gondolom, hogy ez leginkább a könyvfalú játéknak a sikere és a szervezőknek az érdeme, hogy ezeket a könyveket ennyire széles körben meg tudták ismertetni. Ha igaz, akkor hozzám, hogy 160 gyerek érkezik, vagy 200? Tehát...
Az nem semmi, le az összes kalapokkal. Jó, akkor mondom már is, hogy Nyulász Péterrel a Fürdőkréme című kötet apropóján találkozhatnak a másodikosok, harmadikosok, negyedikesek a nagy játékban ma délután 2 órától a Bátori dísztermében, és aztán író-olvasó találkozó, ahova már a nagy közönség is mehet délután 3 órától, illetve Nényei Pállal az Irodalom Visszavág 3 és feledik vagy Petőfi külön kiadása kapcsán a 9-12-esek találkoznak ma délután 4 órától a Sapiencia Emte Táncművészeti Karán, és aztán az író-olvasó találkozó délután 6 órától a Főtér 29-es szám alatt. Nagyon jó élményeket kívánok.
Köszönjük
és
szépen.
Visszavárunk a következő években is. Legyen ez a végszó. Köszi szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Kaposvári Rádió.